Üdvözlök mindenkit, Hákovás Gábor vagyok, a HP Informatika hálózati területének azért felelős vezetője. Tennék egy kérdést azért, hogy egy kicsit megmozgassam önöket. Ki az, aki felhő alapú rendszerek, mondjuk, vagy szolgáltatások nyújtásával foglalkozik intézményeknek, ügyfeleknek? Ki az, aki mondjuk ilyen szolgáltatásokat vesz igénybe, tehát olyan dolgok vannak a cégénél vagy intézményénél, ami ilyen infrastruktúrára épül bátran. Ki az, aki infrastruktúra üzemeltetés területről van itt? Nagyszerű, na kicsit többen. Ki az, aki valami alkalmazás üzemeltetéssel, szolgáltatás üzemeltetéssel foglalkozik? Na, remélem mindenkinek fogok tudni mondani valamit. Ugyanis én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy most egy ilyen felhőalapú rendszer, vagy tehát egy felhőalapú szolgáltatásnak a nyújtásával, vagy igénybevételével vagyunk jelen, úgymond az életben, vagy pedig alkalmazást, vagy infrastruktúrát üzemeltetünk, az, hogy ez az infrastruktúra, ez mennyire hatékony, illetve mennyire megbízható, mennyire vették figyelembe a tervezésénél az, hogy ez egyszerű legyen, rugalmasan, könnyen üzemeltethető, ezért nagyobb megbízhatóságú is végeredményben ugye az ára is elérhető legyen, vagy versenyképes, ha a másik oldalról nézzük, ez mindannyiunkat érint. Ez az előadás is fog olyan üzeneteket tartalmazni, amit már körülbelül egy éve próbálunk, vagy két éve hangoztatni, elvinni önöknek. Számos olyan üzenet van, amit már látunk megvalósulni. Lesznek olyan elemek, amit lehet, hogy már talán tőlem is hallottak, de szeretnénk ezt továbbra is hangsúlyozni, mert úgy látjuk, hogy több területen ezt még mindig nem kap elég, tehát nem kerül eléggé fókuszba mondjuk egy tervezésnél. Tehát hogy is tudunk két adatközpontokat valamilyen módon hatékonyan összekötni? Nézzük a legelejét, ugye mi is ez az Ethernet Virtual Interconnect technológia? Induljunk el onnan, hogy milyen adatközponti kialakítások vannak ma a világban. Ezt a szlájdot azért szeretem, mert elmondja azt, hogy honnan indultunk és hova kellene megérkezzünk. Pár évvel ezelőtt, nézzük, ki tudom-e, igen, működik. Tehát egy ilyen aktív standby adatközponti infrastruktúrákat kezdtünk el építgetni, ezt annak idején ugye ilyen disaster recovery site-nak mondtuk, amikor valamilyen elsődleges adatközpontunk van, ami aktív, ott élnek a szolgáltatásaink, és valamilyen a katasztrófa terv alapján kitaláljuk, hogy mi is az a szolgáltatás, melyek azok a szolgáltatások, amit egy katasztrófa esetén valamilyen melegtartalékot disaster site-ra át szeretnénk mozgatni. Ugye alapvető problémáink vannak, méghozzá az, hogy ezt valamilyen folyamatosan aktualizált katasztrófa terv alapján kell megtegyük. Általában a mai napig is találkozunk ilyen kialakítású adatközpont struktúrákkal. Legtöbbször egyébként valamilyen mondjuk törvényi kötelezettség, mondjuk egy pénzintézeti szektorra szokta ezt eredményezni, hogy hát ki tudjuk ezt pipálni, van egy meleg tartalékot vagy hideg tartalékot szájtunk. Nem igazán a mai nap, vagy a mai technológiáknak vagy trendeknek megfelelő megfontolás. Ez egy olyan körülbelül 10 évvel ezelőtti design. Ugye egy másik, amivel egyre többet találkozunk, és a mai napig is vannak, akik így építenek fel adatközpontokat, ezt nem találtam jobb szót rá, nézzék el nekem, azt mondom, hogy ilyen közel aktív site design. Ez mit jelent? Azt, hogy amikor elkezdjük ugye a telepítését, vagy kialakítását ennek mondjuk a két adatközpontunknak, akkor eldöntjük, hogy melyik szolgáltatások, melyik VLAN-ok, melyik szerverfarmok aktívak mondjuk az egyik szájton, melyek a másikon, és ugye amelyik itt aktív, az a másik oldalra fog valamilyen módon egy katasztrófa helyzetben átmozgatásra kerülni, és fordítva. Tehát egy adott szolgáltatás továbbra is egy szájton aktív, ennek ellenére mind a két szájton vannak aktív ügyfeleink, szolgáltatásaink, szerverfarmjaink. Ez már egy kicsivel jobb megközelítés, ugye továbbra is az a gondunk vele, hogy az ügyféleknek, szolgáltatásoknak az elosztása a két adatközpont között egy folyamatos átgondolást igényel, melyik ügyfelet, melyik szolgáltatást, melyik intézményt, melyik szájtra tegyünk. Folyamatosan itt is biztosítanunk kell, ugye, hogy a másik oldalt is, hogyha ennek valamilyen katasztrófa helyzetben át kell kerülnie, akkor meglegyen a kapacitásunk. És mi az utolsó, ami talán a legoptimálisabb megoldást adja nekünk? Ez egy ilyen aktív-aktív site design. Miben különbözik az előzőhöz képest? Az, hogy egy adott szolgáltatás, vagy egy adott szerver, VLAN, subnet, mind a két helyszínen egyszerre jelen van. Tehát igazából csak erőforrásokat mozgatunk, az adott szolgáltatásunk éppen melyik adatközpontban mekkora erőforrást, mondjuk számítási kapacitást igényel, annak megfelelően tudjuk mozgatni az erőforrásainkat. Itt ugye nyerünk már egyből annyit, hogy egy katasztrófa terv az tulajdonképpen nem alkalmazásoknak a átmozgatásának a tervezésére jelenti, hanem egyszerű kapacitás tervezésre. Tehát, hogy az egyik szájton és a másik szájton megvannak-e még azok a kapacitásaink, amik egy adott katasztrófa helyzetben szükségesek. Egy másik kérdés volt éveken keresztül, hogy nézzék el nekem, mint hálózatos ember vagyok, tehát egy layer 2-es vagy egy layer 3-as kapcsolatot szeretnénk a két adatközpont között. Tehát úgy is mondhatnám, hogy azonos IP tartomány van a két adatközpontunk között, vagy pedig az egyik egy adott subnet, a másik szintén egy adott subnet, és valamilyen rútort szolgáltatón keresztüli rútort megoldást adunk. Amit tudunk mondani, az az, hogy jelenleg, manapság leginkább valamilyen layer 2-es megoldást szeretünk. Itt ugye megvannak, ha van saját valamilyen DVDM-ünk, vagy szolgáltató által nyújtott DVDM-ünk, saját optikánk, de emellett számos olyan technológiánk van, amivel ezt a layer 2-es kapcsolatot meg tudjuk valósítani. Mik a plusz előnyei ennek? Ugye egyrészt mind a két szájton megvannak a VLAN-jaink, meg tudjuk tenni azt, hogy akár valós időben, ugye, mivel ugyanarról a subnetről van szó, ugye szervereket mozgatunk a két adatközpont között, és mint említettem az előbb, valamilyen kapacitás tervezést, ezt sokkal jobban támogat. Ugye a negatívuma az, hogy az IP címzéseket össze kell hangoljuk, úgy gondolhatjuk, hogy nagyobb sávszélesség kell ugye a két adatközpont között, hogyha itt szervereket mozgatunk. Valamilyen layer 2-es skálázási problémáink lehetnek, extra forgalmak, ugye tudjuk, hogy egy LAN-on broadcastok vannak, amit ugye egy layer 3-as esetben nincsenek. Valamilyen módon ugye a túloldali szervereknek a címeit meg kell tanuljuk, ezt jó lenne valami intelligens módon csinálni, tehát ami nincs szükségünk cím, az ugye ne tároljuk az adott helyszínen, és úgy gondolhatjuk, hogy esetleg valamilyen menedzsment komplexitást is ad a dolog. Nézzünk még egy rajzot arról, hogy miről is beszéltünk eddig. Tehát van egy elsődleges szájtunk, van egy másodlagos szájtunk. Adott egy szerverünk, aminek egy belső IP címe van, ugye meg ezt a valamilyen rajtafutó szolgáltatást egy külső IP címen fogjuk a interneten, vagy valamilyen külső hálózaton lógó ügyfelünknek kiajánlani. Ilyenkor ugye a bejövő és a kimenő forgalmaink is ugye az adott kiáraton, adott adatközpont kiáratán keresztül mennek. Mi van, hogyha van egy layer 2-es, ugye speciális adatközpontok közötti technológiánk, akkor lehetőségünk van, hogyha ez valamilyen 10 millisekundumnál kisebb késletetéssel járó megoldás, hogy akár élő szerver mozgatást is végezzünk a két adatközpont között ezen a layer 2-es kapcsolaton. Ugye azt érjük el ilyenkor, hogy meg tudjuk őrizni a MAC címét, az IP címét a szerverünknek. Ha viszont nem figyelünk oda, akkor ugye az első, a korábbi kiáratot fogjuk használni, mint a bejövő, mint a kimenő forgalmakra. Hát ez nem teljesen optimális, ugyanis itt extra forgalmak kerülnek ilyenkor a két adatközpont közé. Van rá megoldás, hogy a kimenő forgalmaink ilyenkor is az adott adatközpont, tehát az új adatközponti kiáraton menjenek ki. A gond lehet, ugye, hogyha esetleg a bejövő forgalmak továbbra is az elsődleges adatközpontunknak a kiáratát használják, ez nem igazán szerencsés. Szerencsére van erre is megoldás. El fogom egy szlájd erejéig mondani, hogy mi az a másik megoldás, amivel meg tudjuk azt tenni, hogy miután átmozgattuk a szervereinket, mind az első, mind a bejövő, mind a kimenő forgalmak az új kijáraton menjenek. Mi az, amit szeretnénk még elérni? Tényleg csak néhány dolgot, ugye nem szeretnénk, hogy annak ellenére, hogy ez egy Layer 2-es összeköttetés a két adatközpont között, ha az egyikben történik valami, kihúznak egy kábelt, lekapcsolnak egy switchet, akkor ez ne legyen hatással, ez a topológia váltás ugye a másik oldalon lévő topológiánkra, tehát valamilyen módon ezt szűrnünk kell, hogyha több adatközpontunk van, ugye nem 2, 3, 4, el tudok képzelni ugye ilyet is, akkor ugye az adatközpontok között se keringjenek a csomagok feleslegesen, tehát valamilyen módon ezt is optimalizálnunk kell. Felesleges forgalmakat szeretnénk elnyomni, az a legnagyobb problémánk, ugye az adatközpontok között nagy távolságú, drága összeköttetéseink vannak, ezt jó lenne kézben tartani, tehát annak ellenére, hogy valós idejű migrációt csináljunk, ugye az előbb megmutattam, azt szeretnénk elérni, hogy az új kijáratunkat használják a szervereink, tehát élő forgalom, ha nem fontos, akkor az adatközpontok közötti kapcsolatainkat, amiket általában valamilyen módon, amikért fizetünk, ugye ezeket ne terheljék. Van egy megoldás, amit szeretnék itt a jelenlévők figyelmébe ajánlani, vagy szeretném, hogyha ez megmaradna, és hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, vagy kollégáik ilyen helyzetbe kerülnek, hogy valamilyen adatközpontot kell tervezzenek, vagy valamilyen ilyen szolgáltatást kell igénybe vegyenek, akkor nyugodtan kérdezzenek rá a szolgáltatónál, hogy ezek a dolgok hogy vannak kezelve. Van egy ilyen technológia a HP-nál, ugye ez egy, úgy hívjuk, hogy EVI, tehát Ethernet Virtual Interconnect. Mi a lényege? Tulajdonképpen az adatközpontjaink között standard IP kapcsolatot feltételezve az előző dolgokat automatikusan tudjuk kezelni, tehát mind a forgalmaknak az elnyomását, a címeknek a intelligens tanulását, tehát azoknak a szervereknek a címeit, amik mondjuk az adott, vagy azoknak a szerver farmokhoz tartozó szerver címeket, megcímeket, bejegyzéseket nem tároljuk az adott helyen, hogyha ilyenek nincsen, tehát ez a szolgáltatás nem él nálunk. Illetve azt is tudjuk biztosítani, hogy a megszokott vélanyainkat tudjuk használni, tehát nem kell semmiféle átcímzésre vagy vélan mappingre gondolnunk. Ami szintén érdekes lehet, hogy ez a technológia elérhető switcheken, routereken, de akár virtuális routereken, tehát mondjuk az én laptopomon 6-8 ilyen virtuális router tud futni, ő is tudja ezt a technológiát. Miért érdekes ez például egy migrációs helyzetben, amikor azt mondjuk, hogy egy idéglenesen kell valahol kialakítanunk, hozzáférnünk ezekhez a VLAN-okhoz, ezekhez a szerverfarmokhoz, meg tudjuk tenni, tehát be tud kapcsolódni egészen 8 site-ig, tudunk skálázni. Így néz ki, tehát ráadásul ezeket az EVI hálózatokat tulajdonképpen egészen 32-ig tudjuk elvinni, tehát hogyha úgy gondoljuk, hogy egy adott, ugye itt például ezen a példán láthatjuk, hogy mondjuk ez a piros hálózat, ugye ez két VLAN-t jelent, mondjuk ezen a 4 szájton van jelen, míg mondjuk a sárga, ugye ez 31 darab VLAN-nal, ezen a 3 szájton van jelen. Tehát ezeket ilyen szinten tudjuk skálázni, akár 32 darab ilyen hálózatot tudunk konfigurálni, mind a 4000 VLAN-unkkal és 8 szájton. Ami még érdekesség, hogy ez a technológia, ez minden ilyen minden extra licenszelés nélkül elérhető, tehát olyan adatközponti switcheknél, routereknél, vagy akár ennél a kis virtuális routernél is futtatható, bekapcsolható. A bejövő forgalmak optimalizálása, jelenleg elterjedten két technológiát szoktak, vagy két megközelítést szoktak használni. Az egyik egy load balancingra alapuló, tulajdonképpen DNS alapú megoldás, a másik pedig egy standard közeli protokoll, ez a LIPS. A másodikról annyit mondanék, hogy ez azt feltételezi, hogy hogy olyan site mögött legyen a kliensünk, aki mondjuk egy olyan routerrel kapcsolódik a külvilághoz, aki ezt a protokollt tudja, míg ugye a DNS alapú megoldásnál erre nincsen szükség. Itt tulajdonképpen a DNS feloldással oldjuk meg azt, hogy melyik site-on él az adott alkalmazásunk. Ezt a szlájdot talán át is ugranám, hogy ne legyünk túl technikailag. Amit még szeretnék elmondani önöknek, az az, hogy az adatközpontok összekapcsolásában elindult egy újabb trend is. Nem tudom, mennyien hallottak arról, ugye, hogy konvergens hálózatok. Ez tulajdonképpen azt jelenti a terminológia, hogy a korábbi adat, illetve storage hálózatokat most már standard alapokon, tehát az Ethernet protokoll kiterjesztésével, ahol mondjuk hibamentes csomagtovábbítást, vagy layer, tehát Ethernet szintű quality of service-t végre standard módon tudunk kezelni iparági szinten. Nagyjából 2 éve véglegesültek a szabványok, 1,5-2 éve. Tehát el tudunk kezdeni konvergens hálózatokat építeni. HP-nál például kihoztunk a piacra egy olyan modult, amelyik mind Ethernet, mind FC, mind FCOE transceiver tud lenni, és ehhez a sokoldalú modulhoz van például egy sokoldalú switchünk is, ez kb. 1 éve van meg a portfóliunkban. Ez azt jelenti, hogy mind a 48 10 gigás portja van, illetve 4 darab 40 gigás uplinkje. A 10 gigás portokba berakva ezt a transceivert, szoftverből tudjuk kapcsolgatni, hogy milyen hálózatokhoz kapcsolódjanak az adott portok. Nincsen egyszeri kábelezési igénye van, nincsen licenszköltsége, és ami még érdekes lehet, ugye, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk ezen a szinten itt a 2 switchünk, amit akár össze is tudunk virtualizálni, egy adott switch párhoz vagy switchhez ugye be tudjuk kötni az FC alapú, az Ethernet iSCSI alapú, vagy az FC storage-ainkat, vagy szervereinket is. Ami érdekessége még, hogy az elmúlt év során szabványos, tesztelt topológiákat is felépítettünk, ezeket meg tudjuk mutatni, tehát például FCOE alapon ezekkel a switchekkel 8 hopig tudunk elmenni, ugye FC alapon akár 4 hopig, minden, ugye itt most tárolókról is lesz szó, vagy van szó, tehát például zónázást és hasonló szolgáltatásokat is tud ez a switch nyújtani, és ami még érdekessége lehet, ugye, hogy ha van összeköttetésünk, ugye ezt meg tudjuk tenni FC alapon, ha valakinek van ugye DVD-en vagy CVD-en rendszere, vagy bérel ilyet, akkor szerencsés, elég horrorisztikus ára szokott néha lenni, de ugye éppen az, amit az előbb mutattam, 10 gigás FCOE alapon tulajdonképpen 2 adatközpontot néhány 10 kilométer távolságra is össze tudunk ezekkel a switchekkel kötni, tehát el tudjuk vinni 10 gigabit Etherneten az adott LAN-t, az FC-t, vagy akár FCOE kapcsolatokat a 2 site között. Tehát ezek azok a dolgok, amik most úgy gondoljuk, hogy elérhetőek és érdekes megoldásokra adnak lehetőséget. Köszönném is a figyelmet, nem tudom, hogy van-e kérdés.
Köszönjük, igen, valakinek van, aki... Én egy picit laikus kérdésem lenne, hogy egy VLAN in VLAN megoldásoktól ez miben különbözik? Tehát, ha van nekem egy viszonylag okos switchem, akkor miért nem tudom úgy beállítani, mint ezt a... amit itt mutattál. Hát ezt a végén, hogy az egyik adatközpont, az aktív-aktív, hogy a hálózatok átmennek az egyik helyről a másikra.
Tehát itt valamilyen ugye Mac in Mac, vagy Q in Q technológiát
igen,
akarunk.
Igen.
Ugye az előző, az volt a különlegessége, ugye ez egy, a Mac in Mac, vagy Q in Q, ez végig layer 2, ugye az EVI-os történet, amit az elején mondtam, az ugye egy layer 3 felett emulált layer 2, tehát ott ez az alapvető különbsége, hogy ott kihasználjuk azt, hogy a layer 3 protokollokkal eleve hurokmentes az összekapcsolódásunk, illetve egy intelligensen tudjuk tanulni az egyes szájtokon meglévő IP címeket, ARP címeket, el tudjuk nyomni a nem szükséges broadcastokat. Tehát mondjuk egy Q in Q, az egy teljes végtövég Layer 2, ugye egy Layer 3 felett emuláljuk a Layer 2-t. Talán ezt tudom különbséget.
Okay, köszönöm.
Jó kérdés volt.